tehát az ő szándékát. Tulajdonképpen a Krisztusban megjelent megváltás, ez a titok. A másik szó pedig a sáfárság. Lehet, hogy a testvérek közül mindenki tudja, de majdnem mindig, amikor elém kerül, töprengésbe merülök, hogy tényleg érthető ez. Lehetne mondani azt, hogy az intéző, de ma nincsenek uradalmak, akiket intézők vezetnek. Hát nem mondhatom, hogy TSZ elnök, nem tudom, tehát nem nagyon lehet megmondani, hogy valaki olyan személy, akire rábíznak egy kincset, egy vagyont, és hűségesen bánik vele. Tehát tulajdonképpen, de addig forgattam és kutattam, amíg egy ilyen kifejezést találtam erre, hogy hivatalos tanú. Tehát olyan személy, aki megvan bízva javakkal, ami fölött gondoskodni, gondolkozni kell, kamatoztatni kell, de aki egyúttal annak a hitelességéről, annak, amit ő másoknak elmond, annak a bizonyosságáról beszél, tanúskodik, tehát ez lehet, hogy fölösleges volt elmondani, mert mindenki tudja, de nekem magamnak szükségem volt arra, hogy ezt megértsem. És ilyen értelemben a hivatalos, vagy más szóval a felhatalmazott tanú. Erről szeretnék beszélni, lehet, hogy csak a végén jutunk el oda, hogy megértsük, de tulajdonképpen minden megtért és újjászületett keresztény ember Istentől felhatalmazást kap a tanúskodásra. És ez az, amit sokszor hallanak a testvérek tőlem azért, mert nem értem. Nem értem, hogy miért nem mondjuk el másoknak azt, amit tudunk. Hogy miért vagyunk annyira bezárkózottak. Hát visszaemlékszem arra, amikor a háború utáni évek voltak, hogy olyan mértékig az emberek félelemben éltek, és az utána való évtizedekben még sokáig, először ott, ahol mi laktunk, hát még a földjeinket is elvehetik, aztán megtagadták a hitüket, mégis elvették a földjeiket. De amikor a nyugdíjasoktól hallottam, hát nem megyek templomba, mert félek, hogy elveszik a nyugdíjamat. Testvérek, lehetséges, mindig erről hallok panaszkodni olyan 20-30 éveseket, hogy jaj, nekünk már nem lesz nyugdíjunk. De ezt 50 évvel ezelőtt is mondták, és lehet, hogy egyszer tényleg nem lesz nyugdíj. De ennél még súlyosabb dolgok is történhetnek velünk. A hitünk miatt meg kell halni. Persze onnan, ha én ott ülnék, és itt állna egy ilyen idős ember, akkor azt mondanám, hogy neki már könnyű, mert úgyse sok van hátra. De nem tudom, hogy értitek-e. Ti vagy rossz tanúk vagyunk, tehát nem mondjuk azt el, hogy mi az a gazdagság, amit ha kinyitjuk a szívünket, az Úr megadja, és ezért nincs bennetek az a gazdagság. Mert hogy nem tanultam, testvérek, vannak doktorok, kétszeres doktorok, háromszoros doktorok, akik mindenféle teológiai tudományt elvégeztek, tanulmányokat írtak, disszertációkat írtak, hatalmas egyetemi rangokat kaptak, óriási könyveket írnak, de nem tudnak mit kezdeni Jézussal. És a szorgalmas bibliaolvasó ember, akinek a Szentírás az kenyér, minél többet olvassa az igét, annál világosabb lesz számára. És Pál apostol itt beszél a titkokról és arról, hogy hogyan is kell nekünk látni Isten cselekedeteit, és hát minden vasárnap erről beszélünk, mert a tanúnak bizonyosnak kell lenni afelől, amiről vagy akiről tanúskodik. És a mai vasárnapnak néhány igéjét szeretném, testvérek, felolvasni, csak azért, hogy értsük, hogy ezek tényleg teljesültek. Tehát most már nem úgy élünk, mint Izrael népe, hogy amikor eljött a Mesiás, nem tudták külön választani a proféciákat, hogy mikor lesz az ítélet, és meddig tart a kegyelem. de számunkra ezek már nem rejtélyes dolgok. Nézzük meg először is Jeremiás próféta könyvéből, a 23. fejezetből ezt a verset: eljön majd az az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el. Amikor Dávid király lett, akkor Isten azt mondta Dávidnak, hogy az utódaid örökkévaló királyság lesznek. Olyan lesz az utódod, aki örökkévaló király. Amíg Jézus el nem jött, ez nem teljesedett. Mert mindegyik király befejezte a földi életét, némelyik egészen tragikusan, némelyik istentelenül Dávid leszármazottai közül, de mégis Isten az ígéretét fönntartotta, és dávidi utód az Úr Jézus Krisztus az ő ember voltában, és Isten az ő felülről való voltában. És ő az, aki igazságos. Nincs is más, aki olyan mértékig lenne igaz, mint ő maga. Aki bölcsen uralkodik, és akihez hozzá kell tenni, hogy irgalmas király. És Ézsaiás próféta könyvének a 40. fejezetéből: vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, mondja Istenetek, beszéljetek szívhez szólóan, legyetek tanuk, beszéljétek el. Beszéljetek szívhez szólóan, hirdessétek letelt rabsága megbűnhődött bűneiért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájakon át. Emeljétek föl a völgyeket, és süllyedjenek le a halmok és a dombvidékek. Egy hang szólt, kiálts, és kérdeztem, mit kiáltsak. Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj a szél. Bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk beszéde megmarad örökre, és akiben ez a beszéd van, ő is megmarad örökre. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, és keresi az ember sokszor, hát jó, de hol uralkodik Jézus ebben a világban? Hát akinek a követeit meg lehet semmisíteni, akivel szembefordul, Jézus tanúival szembefordul a világ, és szembefordul az egyháznak egy része is. És ez a probléma már az első században, a korintusi gyülekezetben, amikor Pált leértékelik, azt mondják, hogy nem ő az igaz, és pártokra szakadnak, és mindenki a maga igazságával jön elő. És ezért mondja Pál, nem tudok magamra semmit, nem ítél, a ti ítéletetek nem számít semmit, de én sem ítélem meg magamat. Nem találok magamban semmi hibát ezen a téren. Nem azt jelenti, hogy Pál nem tudja, hogy bűnös, hiszen ő mondja önmagáról, én vagyok a legbűnösebb. Mert már annyit kaptam az Úrtól, és mégis ott van bennem az az ember, amelyik képtelen cselekedni az Isten akaratát, amely minden nap kegyelemre szorul. Csak ha az Úr irgalmas, akkor tud talpra állni és tovább menni. És ugye ott zárul le, Keresztelő Jánosnál zárul le aztán a bizonyságtevők sora. Részben csak ott, hogy amikor börtönbe zárják, széttárja a karját, mondjuk, mint múlt vasárnap Illésre hivatkoztam, Illés összetörve, összeroskadva lerogy, és mondja az Úrnak, látod, Uram, már csak én vagyok egyedül. Annyira elveszte az Istenbe való bizalmát, mondtam, hogy depressziós lesz, annyira elveszte az Istenbe való bizalmát, hogy már most már nincs mit csinálni, már csak én vagyok, én meghalok, aztán vége mindennek. Nem Istenre néz, hanem a saját lehetőségeire, a saját eshetőségeire. Testvérek, ha a saját lehetőségeimre, esélyeimre néznék, nem állnék ide elétek. ha nem tudnék imádkozni azért, nem tudnám, hogy Isten hatalmas, hogy azt, amit én elmondok, el tudja juttatni a szívetekhez, akkor nem állnék itt. Az elmúlt, mögöttünk levő héten nem mentem volna el arra a meghívást, hogy meghívtak Komárom megyébe, hogy prédikáljak. Miért mentem volna el? Hát jól meg vagyok magamnak, vagy ha el vagyok kenődve, akkor összetörök, mint Illés, hát már csak én vagyok, úgyis vége az egyháznak. De testvérek, az egyháznak azért nincs vége, mert az egyház egyik része már a mennyben van. Hogy itt mennyien csatlakozunk hozzá, az, hát a személyes döntésünk kérdése. De az egyház egy része a mennyben van, kik vannak ott? Akik összetörtek a saját bűneik, hitetlenségük miatt. Tehát tényleg jó az a mondás, nem tudom, kitől hallottam először, de azóta én is sokszor mondom, hogy a mennyországba csak bűnösök jutnak. Olyanok, akik bűnbocsánatot nyertek a bűneikre. Tehát ez a, amiről beszéltek a próféták, azok teljesedtek Jézus személyében. Tehát amiről mi beszélünk, amiről mi tanúskodunk, az valóság. Mondja más helyen az apostol, hogy nem kitalált meséket hirdetünk nektek, hanem az Isten kegyelméről szóló öröm üzenetet, amit Isten megígért, meglett, és erre a kijelentésre a zárókövet Jézus teszi a kereszten. Elvégeztetett. Amire csak ebben a világban élő embernek szüksége van, hogy ne örök nyomorúságba teljen a halál után jövője, azért mindent, amit Isten elkészített, megtörtént, elvégeztetett. Jézus magára vette a bűneink büntetését, és idehozta az ő országát. És amikor kérjük az ő irgalmát, akkor az ő megbocsátásával egyszerre békességet is kapunk, és reménységet. Onnan tudhatjuk, hogy volt őszinte bűnbánat bennünk, hogy nem lesz nyugtalanság a szívünkben, nem keressük, hogy ki hibázott, amiért én rosszul érzem magam, hanem letesszük a bűneinket a keresztövébe. És mondjuk, Uram, irgalmaz nekünk. A latin liturgiában Kyrie eleison. Uram, irgalmaz. De ez valami olyan mély meghajlás Isten előtt, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Mély meghajlás Isten előtt, amikor letérdelünk, és úrvacsorát veszünk, élünk az oltári szentséggel, méltatlanságunkban ez az egy kifejezés, hogy leragyunk az Isten színe előtt. Nem vagyok méltó rá, de megkapom. Ez Isten irgalmának a csodája. De a tanuknak nagyon sok kísértése van ebben a világban. Minden tanúnak. Tehát ha elkezdtek tanúskodni, sokszor figyelem hitben járó testvéreim életét, valaki elindult, és akkor mindjárt jelentkezik. Hát én imádkoztam érte, mondja valaki. És testvérek, biztos. De nem olyan, nem egyszerűen az, akkor az én van, én imádkoztam érte. Vagy én tettem neki bizonyságot. Tehát pont ez a lényeg az egész tanúságtételnek, hogy én nem az enyémmel gazdálkodom, hanem az Istenével azt adom tovább. Nem az én hatalmam által térnek meg emberek, hanem az Isten hatalma és szeretete által, és az embernek az alázatra jutása által. Hát mindenki, mindegyikünk önmagáért felel. Nem lehet emberi erővel az embernek egy olyan új élete, egy olyan világossága, amikor a még be nem teljesedett proféciákat, hogy Jézus visszajön ítélettel, hatalommal, uralommal ebbe a világba, és legyőzi minden ellenségét, hogy én ezt tudjam, így van, hogy az ő hatalma számomra mégse az elpusztító hatalom, hanem a felemelő hatalom, a megtartó hatalom, az, hogy a kezébe tartja az életemet, a földi sorsomat. Nem történhet velem más, mint amit ő jóvá hagy, hogy megtörténjen, És ami közben, miközben szenvedek, beteg vagyok, vannak lelki gyötrelmeim, akkor is a kezében tart. Soha nem enged el. De a versengés az ott van. Az igéhez képest nincs jobb tanítás. De a tanítványok kitalálják, a tanúk kitanálják, de azért az én tanításom, ahogy én megértettem és én adom tovább, az a tökéletes. Testvérek, kétségtelen, hogy rengeteg hamis tanítás van. De csak figyeljétek meg, Pál miért azt érzi és vallja, hogy önmagával szemben nem ítélkezik, majd egyszer Isten ítéletet mond. Mert ő azt hirdeti, ami az isteni szeretet középpontja. És le is írja. Ugyancsak a korintusiaknak. Nem akarok közöttetek tudni másról, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről, aki meghalt értem a kereszten. Meg ő értük is, akiknek beszél. A kérdés, hogy mi ezt a Krisztust akarjuk-e? Természetesen Jézus tetteit, ami vele történt, azt nem lehet külön választani. De a feltámadott Krisztusnak a meghirdetése, az azzal a kísértéssel jár, hogy nem akarom tudomásul venni, hogy elveszett és megítélt ember vagyok a bűneim miatt, és Isten haragja van rajtam. Mert ha keresztre nézek, akkor valamit csak gondolkozni kell. Ha kikerülöm a keresztet, akkor egy álomvilágban járok. És ott mindenfélét mondtak ezek az emberek az apostolnak. És megszégyenítették. Vádaskodtak ellene. Nem ő tanít helyesen. Azon túlmenően, hogy leírja, mindegy, hogy ti mit mondtok rólam, az is mindegy, hogy mit gondolok, alkalmasint felmentem magam, és nem kellene, vagy gyötrődök, mert még úgy érzem, hogy valami nagy baj van nálam, még nem éltem át, hogy teljes, tökéletes az Isten megbocsátása, nem ez számít, hanem mit lát Isten az életemen. Mit lát a gondolataimon? Ő milyennek ítéli meg a te tanúskodásodat, meg az én tanúskodásomat? Ez az igazán izgalmas kérdés. Bizony, tanuk vagyunk. És ne legyünk versengő tanuk. A következő gondolat ebben az ígében éppen amiatt, hogy az Úr elé áll az apostol, a tanú az Úr elé áll, és az Úr előtt áll. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető kifejezés. Az Úr elé áll, tehát nem magát képviseli. Nem tudom, hogy mennyire ismerős ez, hogyha egy országban valamilyen nagykövet kimegy egy másik országba, akkor nem képviselheti a saját önálló gondolatait. Csak azoknak a gondolatait képviselheti, akik megbízzák. Ez pedig azt jelenti, hogy mi a minden tanítást, minden tudást felülről várunk Istentől. És látjuk azt, hogy amikor emberek elkezdenek filozófiával foglalkozni, akkor a filozófia bennük legyőzi az Isten igéjének az ajándékát. Mert amivel nagyon sokat foglalkozunk, az hat ránk. Amilyen filmet sokáig nézünk, filmeket sokat nézünk, az hatni fog a lelkünkre. Ha valamilyen típusú könyvet sokat olvasunk, hatni fog a gondolkozásunkra. Nem tudom, mennyire figyeltünk oda arra, hogy a nagy háborúról minden nap a rádióban van egy-egy rövid kis mondás. Testvérek, ez egy tudatos dolog, hát olyan helyzetbe kerül a világ, és a világnak nincs más eszköze, mint hogy fegyverkeznek, védekeznek, támadnak. De ez tulajdonképpen egy előkészítés. Mint ahogy egy csomó ember retteg attól, hogy egyszer vége lesz a világnak, várja az utolsó katasztrófát, és ha elég pénze van, vagy elég elismert ember, akkor filmeket gyárt a végső katasztrófáról. Nem tud mit csinálni. Az uralkodik rajta. De testvérek, egy hívő ember nem gyötrődhet azon, hogy egyszer vége lesz a világnak. Nem, nagyon nehéz. Nem mondom, hogy örömmel várom, mert amíg Isten időt ad, addig még megtérhetnek a gyermekeink, az unokáink, a dédunokáink. De ha véget vet ennek, akkor egy csomóan hit nélkül, Jézus nélkül mennek ki az életből. De mégis imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, azért ves véget, Uram. És gondoljunk olyan helyzetekre, amikor háborúk dúlnak, amikor rettenetes erőszakosságok történnek. Hát bizony, a zsoltáros esetek ránk hegyek, ez a gondolat ott van, jobb lenne már, ha vége lenne ennek az egésznek. Tehát ez az érzés ott van olykor bennünk. Meg néha az is, hogy várj még, Uram. Ha az ember olyan dolgokkal foglalkozik, hogy tudhatom meg a jövőt, és a háború után, lehet, hogy múltkor is elmondtam, mert most többször eszembe jutott, virágzott a spiritizmus. A háború után egy csomó értelmes, okos, művelt ember és kevésbé művelt ember a spiritizmussal, az asztaltáncoltatással foglalkozott, hogy vajon a szerettem, aki a háborúban van, él vagy nem él, mi van vele. Nem Isten kezébe tette, még imádkozott is, de közben átjárta az egész szívét a sötétség világának a gondolatrendszere. Figyelem azokat, akik a pszichológiával többet foglalkoznak, mint a Bibliával, egyszer csak nem elmaradnak azok a tanácsok a beszédükből, amit Isten mond, és ez a tudomány, ami egy bizonnyal sokszor jó a pszichológia, testvérek, egy hiánypótlás. Hát ha az embernek az érzelem világán nincs, aki segítsen, mert hite nincsen, Istene nincsen, Krisztusa nincsen, akkor kell egy ilyen pót dolog, hogy a beszélgetés által, meg különböző dolgok feltárása által valahogy könnyebb legyen az élet. De végső megoldást a halállal szemben nem ad. S hasonlóképpen kell mondanom, a hívő embert nem zavarja az, hogy hamarosan meghal. Miközben nem vágyunk meghalni. Tehát valami egészen különös dolog az, hogy a tanú nem egyedül áll ebben a világban, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát, hogy minden nap az ember oda áll Jézus Krisztus elé, és a tanú bizonyossága, Jézus Krisztusnak a szava, és a tanú biztonsága abban, hogy eljut másokhoz az elmondott tanúságtétel, hogy a mennyei világ kegyelmi szeretetének az ereje van benne. Tehát egyszerűbben is mondhatom, az Isten ereje van bennünk, a Szentlélek ereje van bennünk. És még csak most értem el oda, hogy a tanú tanúskodik. Mondjuk, Erzsike hazamegy, és van egy szomszédasszony, akit meg szokott látogatni, és elmondja, most azért jöttem, mert a tanúságról volt szó, és akarom tanúsítani neked, én tudom, hogy Isten szeret engem, és tudom, hogy téged is szeret. Hogy Jézus Krisztusban egy új élet van. Hogy Isten nem egyszerűen csak elküldte Jézust ebbe a világba, hogy lássuk őt meg magunkat, hanem a mennyországig látunk, a mennyország kapuját is megnyitotta előttünk. És bátoríthatja, olvasd az igét, mert onnan tudod meg, hogy kicsoda ő. Vagy Béla hazamegy, és valamelyik gyermeke rendetlenkedik, biztos nem szoktak, de ha mégis valamelyik rendetlenkedik, akkor szépen lehajol hozzá, és azt mondja, hát tudod, most pont arról hallottunk, hogy Istennek a szeretetét, megbocsátását tanúsítsuk, hát amelyik őtök megbántotta a másikat, bocsásson meg Jézusért. Tehát ez tulajdonképpen a tanúságtétel, hogy megyünk és mondjuk. És nem hagyjuk, testvérek, hát nagyon sok múlik rajtunk. Hogyan gondolkoznak a gyermekeitek, hogyan gondolkoznak az unokáitok, hogyan gondolkoznak a testvéreitek az örök életről? Borzalmas dolog azt gondolni, hogy ha meghalok, akkor jön az örök élet. Akkor már nem jön. Ha most van, akkor az a halál után is van. Ez egy mély reménység. Erre mondja a Biblia, élő reménység. Isten nem akarja az embert becsapni. A tanúságtételünk tehát Jézus Krisztusról szól, de a tanú Jézus előtt állva engedi, hogy az ő világossága átjárja a szívét. És akkor nem azzal áll a tanú oda valaki elé, hogy én vagyok az igaz, és még csak azt sem mondhatom, hogy a tanú oda áll azzal, hogy a mi egyházunk az igaz, vagy a mi gyülekezetünk a tökéletes gyülekezet, a tietek is olyan lesz. Most rengeteg olyan prédikátor van, aki megmondja, hogy melyik gyülekezet olyan, mint amilyen a bibliai. És amikor elkezdek a Bibliából olyan helyeket idézni, ahol a gyülekezetekkel szembefordul, akár Pál apostol, akár a Jelenések könyvébe 7 kis-ázsiai gyülekezetnek van Jézustól levél, és ebből 5 feddést tartalmaz. Értitek az arányt? 7 a 2-höz nem kap verést, 5 meg igen. Tehát a gyülekezetek kezdettől fogva tele vannak gonddal, mi is tele vagyunk gondokkal. Például, ami az én szívem vágya, hogy egyszer mozgósítva legyen a gyülekezet idejáró tagsága, és mindig másodmagával jöjjön. Nem úgy, hogy férj és feleség, hanem férj és feleség, hogy mindenki hoz valakit. Ez nem fog megtörténni, hogy most hazamegyünk, szólok valakinek és jön. De ha kitartóan imádkoztak értük, akkor egyszer csak nem a ti erőtök jut el hozzá. Mint ahogy az összes lelkipásztori szolgálatban, testvérek, amikor az ember elkezd nehéz ügyben élő emberekkel beszélni, hát az olyan világos, hogy semmire nem lehet menni azzal, amit én tudok, ami nekem a képességem. Hanem csak ha meg vagyok győződve arról, hogy amit mondok, az az Isten szava, és nem is nagyon szoktam mást mondani, mint igét. És hogy az ő ereje benne van, és ő megkönnyörülhet rajta, ha végül a gőgös ember megalázza magát és összetörik. Mert aki hozzám jön, az mind Isten segítségét várja, azt, hogy amit ő szeretne. Hát így jönnek emberek, hogy ugye megértő, hogy el akarok válni. Mondom neki, hogy megértem, csak nem értek vele egyet. Persze, hogy megértem, mindent meg lehet érteni. De hát neki milyen nehéz az élet. És testvérek, sok embernek nagyon nehéz az élet. De engedjük, hogy a nehézségek és a gonosz erők a hatalmukba vegyenek bennünket. Ahelyett, hogy egyszer úgy elengedném magunkat, Istenem, nincs semmim. Csak fájdalmam, fáradtságom, bűnöm. De kérlek, légy irgalmas hozzám. És akkor nyugtalanítani fog bennünket. Hát akkor miért is hallgatunk mi erről? Miért nem mondjuk el? A sáfár, a tanú, az egyszerre szolga. Egyre inkább olyan világban élünk, ahol mindenkinek igaza van, és mindenki szabad. Én meg azt látom, hogy egyre kevesebb ember van, akinek igaza van, és az emberek túlnyomó része sötét erők rabságában él. Ha Jézus megszabadít, valósággal szabadok leszünk. Ha érezzük, hogy szorongató dolgok vannak bennünk, akkor csak kérjük őt. Vagy kérjünk tanácsot. De csak az ige alapján fogadjunk el tanácsot. A többi az olyan kis langyos dolog. A kis-ázsiai 7 gyülekezetnek szóló levélből megrázó az egyik, amikor azt mondja Jézus, bár forró volnál vagy hideg, De mivel langyos vagy, kivetlek a számból, kiköplek a számból. És ma a kereszténység jelentős része ilyen. Langyos. Hát egy kicsi Jézus, egy kicsi Isten, meg én. Amit én akarok, amit megszoktam, azt csinálom. Most akármilyen furcsa, én mondom el nektek. De az Úr akarja, hogy tanúi legyetek. De nem akartok tanúk lenni. Vizsgáljátok meg ebben az ügyben a lelketeket. Miért nem mertek megszólalni? Hát persze tudom, hogy vannak néhányan, akik beszélnek a hitükről, beszélnek Jézustól. De miért nem? Mit fog szólni a másik? Akármennyire visszautasít, neki is Jézusra van szüksége. Kinevet, akkor is az a baja, hogy megisteníti magát, és abból nem akar kilátni. De nektek tudnotok kell, hogy az emberek életéből Jézus hiányzik, mert Jézus az élet, és az élet hiányzik belőlük. Tehát amikor Jézusról beszéltek, amikor emberekért imádkoztok, akkor ha megnyílik a szívük, Jézus belép a szívükbe, és az élet lép be az életükbe, amelyik megmarad örökre. A tietek is, az enyém is, meg az övék is majd, akikhez menni fogtok. Amen. Uram, kérlek téged, tégy tanuddá, egyenként tégy tanuddá bennünket. Amen.